Folytatódik a Bormárka. Iránytű borkalauz a mindennapokra. Mint ahogy a jó borokat utaztatás után pihentetni kell, úgy most a Bormárka csapata is megpihen egy kis időre, de az iránytű addig is a segítségükre marad, hiszen a korábbi adásaink beszélgetéseiből válogatunk. Ez a Best of Bormárka.
A szünet után folytatjuk, továbbra is itt van a Bormárka stúdiójában mai vendégünk Lamport József, a Tummerer pincészet és szőlőbirtok főborásza, valamint társműsorvezetőm ez alkalommal Zilai Zoltán. Uraim, akkor a beszélgetést fokozzuk, amit a szünet előtt elkezdtünk, mert van még hova, úgy érzem, van itt potenciál még bőven, és a jó szokásaink szerint azzal robogunk tovább, hogy a vendégeinket ilyenkor minden egyes alkalommal arra szoktuk megkérni, hogy válasszanak egy tételt, hogy milyen indítatásból esik a választás arra, amelyikre azt is kérdezem Józseftől, és mit tudhatunk a borról.
Hát köszönöm szépen, és még egyszer köszönöm a meghívást. Át kellett gondolnom, hogy mit hozzak, mert ugye említettem, hogy mi mind a három klasszifikációban dolgozunk, de aztán igazából egy olyan választás jutott az eszembe, ami ha megengedünk ennyi személyes dolgot, hogy tavaly, amikor mivel a felvezetőben említettétek, hogy első alkalommal jelöltek az év bortermelője közé, és én ennek nagyon-nagyon örültem, és boldog voltam, és mentünk az eredmény hirdetésre, és ott is kellett választani egy bort. És hát nekünk azért elég sokféle borunk van, akár nemzetközi fajtákban, és ott is olyan eredményekkel, amit az ember büszkén elvisz egy bemutatásra. Én mégis azt gondoltam, hogy egy Nagy Eged Grand Superior bikavért viszek oda is, és mivel itt meg a bikavér volt a téma, így nagyon sokat nem is kellett igazából gondolkodnom, hogy a Nagy Eged dűlőből hozok egy Grand Superior bikavért. Tehát a választásról nagyjából ennyit, de hogy igazából mi is áll a bor mögött, az szerintem sokkal izgalmasabb, mert egész ideig arról beszéltem, hogy a bikavér az egy házasító bor, ugye a fajták tulajdonságait próbáljuk egymással a legjobbat kihozni, miből több, miből kevesebb, és ennek ellenére most idejövök egy olyan borral, ami nem egy házasított bikavér. Ez egy különlegesség a mi részünkről. Az ötlet még annak idején 2008-ban született meg, amikor ezt az ültetvényt eltelepítettük. Tummerer úrral átgondoltuk, hogy kellene egy olyan ültetvényt létrehozni. Ez egy 3,2 hektáros terület, tehát itt nem egy nagy volumenben kell gondolkodni. Ez a Nagy Eged hegynek a déli oldalán, a Nagy Eged dűlőben található, és oda úgy telepítettük el a szőlőfajtákat, hogy addigra azért már néhány év tapasztalata volt mögöttünk, hogy egy általunk elképzelt fajtösszetétel tudjon kialakítani egy minőséget, és így esett a választás, aztán sorolom föntről lefelé a kékfrankos, a merló, a cabernet franc, a syrah és a kadarka. Én ezt elmerem mondani egyébként pontosan is, 40% kékfrankos, 20% merló, 20% franc, tehát ez egyforma, és 10-10 a syrah és a kadarka. A kadarkán belül azt kell tudni, hogy ott egy kicsit csibészes, mert ott vagy 7 vagy 8 féle klón, tehát mondhatnám, hogy ez a kis kadarka rész az ez poliklón ültetvény, hogy ilyen szépen fejezzem ki magam, ami részben kicsit a kísérletezésnek is szólt, de igazából azt gondoltuk, hogy, és ezt a mai napig így is gondoljuk, hogy ha egy nagyon jó évjárat van, akkor itt meg tudják egymást várni a fajták.
Tehát egyszerre születelítek.
Így van, és tudatosan van kihagyva a Cabernet Sauvignon a fajta összetételből, az érési ideje, a beérési ideje, hogy ugyanazt a fenolos érettséget eléri általában egy-másfél vagy akár két héttel is több idő szükségeltetik neki. Őszintén mondom, hogy ugye nyilván a kadarka egy picit a szűk keresztmetszet, hogy ő ki fogja-e bírni, mert ugye nagyon érzékeny már az októberi hajnali párára, az esőre különösen, de már a párára is, tehát ott így van, ott egyébként szálveszős művelésmódban bánunk a kadarkával, nem úgy, mint más ültetvényeken, ahol rövid csapon tartjuk, pont azért, hogy egy kicsit szellősebb lombfalat tudjunk csinálni neki, és ebbe a történetbe bele tudjon illeszkedni, és hát azért valahol egy kicsit hagyománytisztelet is ez. Ami meg picit az innováció, hogy belemertünk tenni mondjuk 10%-nyi szirát, amit hogyha jól visszafogunk, akkor egy rendkívül gazdag, izgalmas vastag bort képez, de hát mégiscsak a kék frankos adja az alapot. Tehát ennyit a fajta összetételről. Így akkor egyszerre leszüretelve, gyakorlatilag egy ekkora terület ilyen termés mennyiséggel kettő erjesztő tartályban elfér, és amikor kipréselésre, a hosszú héjon tartás után kipréselésre kerül, akkor a két tartályt egy nagy tároló tartályba kipréselve megszületett a bikavérünk házasítás nélkül, és onnan már csak gondoskodni kell róla, hogy szép legyen az útja. De ha megengedtek még egy gondolatot magáról a termőhelyről. Tehát ugye a Nagyeged-hegy az egri borvidéken, mondjuk úgy, hogy a közepén található, és meszes altalajú terület, nagyon sok más barna agyagos, vagy löszös, vagy egyéb talajoktól eltérően, aminek az a jellegzetessége, hogy általában az itt termett boroknak egy picivel magasabb a savtartalma, és most beszélek arról, hogy természetesen almasabontást követően, amikor már a legfinomabb lágyságot elérjük, akkor is egy picivel élénkebb savtartalom. Én ezt úgy szoktam jellemezni, szemben mondjuk a saját superiorunkat nézem, hogy az egyik a robosztusabb, a másik az elegánsabb, és ez esetben a Grand Superior tartom az elegánsabbnak, tehát ezekkel a kis finomabb savakkal, és mint említettem korábban, hogy itt nincs vadonatúj barikhordó használat egyáltalán, itt jellemzően a harmadik töltésű hordóknak a használata, kis hordó van, tehát abban érlelődik, de az érlelés hossza az pedig hát a két évet meghaladja, amit hordóban töltünk, tehát meggyőződésem, hogy nagy vörösbort nagyon jól beérepetett alapanyagból hosszan érlelve, és majd ezt az érlelést kell, hogy kövesse egy hosszú palackos érlelés is, és akkor válik igazán teljessé.
És ugye ez egy 2018-as évjáratú bor, tehát 5 éves bor már, és hát hogyha megkóstoljuk, elbíráljuk, akkor ugye a pohárban a megjelenése gyönyörű, mély vörös színű, nagyon szép a korát nem is mutatja, barnás árnyalat nincs semmi benne, nagyon szép élénk, szép mély rubin vörös, és az illata egy hihetetlen gazdagságot tár elénk. Nagyon összetett illatot érzek benne, nagyon tetszik ez a gazdag fűszeresség. Tehát nem is annyira gyümölcseket, hanem nagyon fűszereket érzek benne. Ebbe a kávé, a vanília, a dohány, avar, tehát nagyon-nagyon érdekes fűszeres aromák. Szerintem a szirály és a kadarka itt valahol csak a lenyomatát megjeleníti a fajta karakterének. És hát megkóstolva pedig megint csak egy nagyon elegáns, nagyon szépen érlelt, azzal az élénk csibészes savasságával, ami a savtartalmával, ami egy érlelhetőséget, egy élénkséget ad neki. Erre mondom azt, hogy ez egy igazi jó olyan magyar vörösbor, amire büszkék lehetünk, és ami tényleg nem összetévezhető, és tényleg nem hasonlít sem a mediterrán, olasz, vagy francia, vagy spanyol borokra, hanem ez egy magyar karakterű, nagyon szép bor.
Ha szabad csatlakoznom a gondolatmenetedhez, örülök, hogy ezeket a jegyeket is nagyon szépen elmondtad. Szépen felfedezhető, amikor egy vörösbort én is, ha megpróbálok jellemezni, akkor azt a hármas tengelyt szoktam én is figyelni, mikor egy bort kóstolok, hogy a gyümölcsösség, a fűszeresség és az érleltség, és hogy ezen a hármas tengelyen hol mozog, minek van a közelébe. És ha jól értem a szavairat, és én is úgy gondolom, hogy ugyan van a gyümölcsösségből szépen felfedezhető rész, de inkább tolódunk a fűszeres és az érlelt irányba, és valahol ez is a szándék. Az pedig, hogy említetted, hogy a színét, hogyha megforgatjuk, és itt most nem feltétlenül a színi intenzitásról, ami persze nagyon szép, hát látjuk, hogy milyen szép mélyszínű, hanem a színárnyalatról, hogy korát meghazudtoló, ezt használtad a színére, és én erre azt szoktam, hogy nagyon sokszor ér minket ez a pozitív kritika a fogyasztók részéről, hogy más érleltebb boraink is ilyen szép élénk árnyalatúak. Én sokáig gondolkodtam rajta, hogy mi lehet ennek az igazi titka, és én azt gondolom, hogy az, hogy mi egy nagyon-nagyon jó, kiegyenlített klímájú 11 Celsius fokos pincében érlelünk, és hosszú ideig érlelünk, és ez a hosszú ideig érlelés nem csak egy hóbort, hanem azért érlelünk hosszú ideig, mert úgy érezzük, hogy ennyi idő alatt érnek a boraink olyan fejlettségű szintre, amit igazán szépnek találunk, és hogyha egy bor szép lassan, fokozatosan érik, és alacsony hőmérsékleten, akkor jobban megőrzi ezeket a élénk tónusokat, és nem csapunk a barna szín irányába, tehát nem ez a kicsit lekváros, aszalgyümölcsös, kicsit nehézkes és színvilágában is ezt mutató, hanem sokkal inkább ez a vibráló, és színben pedig ezt az élénkséget mutató bor fog megszületni egy ilyen hosszú érlelésnél.
Szerintem ez a Grand Superior tétel egyébként is most jött el annak a pillanata, ide kívánkozik, hogy beemeljük a gasztrodimenziót. Bitang jól tud társulni bizonyos ételekhez. Abban kérem majd a segítségeteket, hogy a hallgatóinknak adjunk ötleteket ilyen tekintetben is, hogy mi mindenhez harmonizálhat jól ez a bor. És itt akkor egy közben egy kérdést is beékelnék a felvezetőmbe. József, szerinted a bikavér mennyiben lehet, ha a gasztróvonalban erős társ, jó barát, mennyiben lehet társasági bor?
Azt gondolom, jól kell választani, mint ahogy ugye elhangzott, hogy a klasszikus vonaltól tudunk menni a Grand Superiorig. Néha úgy érzem, hogy picit, és lehet, hogy ünneprontó vagyok, hogy túl misztifikálunk dolgokat, olyan értelemben, hogy ha jó ételt választunk egy ilyen borhoz, akkor természetesen gasztrotárs, hiszen itt nyilván nem a szárnyasok és nem a saláták világába fogunk utazni, hanem sokkal biztos. Inkább fölfelé megyünk, és a nagy akár a vadak, vagy én nem szeretnék annyira ebbe elmélyülni, hogy mely hústípusok és milyen elkészítési módok, stb., de megtalálja ez a gasztronómiának abban a felső szegmensében a társát. Viszont én azt is nagyon fontosnak tartom, hogy a bor egy élő anyag, és mondhatnám azt, hogy épp oly társasági lény, mint mi. Tehát én nem tudom elképzelni, hogy egy jó bor, ami nekem egy vacsoránál ízlik, azzal a barátommal ne tudjak épp olyan jól elbeszélgetni, akár borról, akár másról, hiszen azért vagyunk, szeretjük a bort, szeretjük elfogyasztani, meginni, és jó társaságban meg különösen. Úgyhogy én arra szavaznék, hogy mind a kettőben meg kell, hogy találjuk a helyünket.
Csatlakozom, és azt emelem még ki, hogy ezek a vörösborok, a bikavérek ugye sokszínűek, minőségben, kicsit karakterben is sokszínűséget mutatnak, erről beszéltünk az elmúlt fél órában, és hogy ezt a különbözőséget figyelembe véve kell ételekhez ajánlani. Tehát nyilván klasszikusan vörösboros ételekben gondolkodhatunk, de egy klasszikus alap bikavért lehet, hogy az egyszerű sertés húsokhoz, egyszerű, kevésbé szaftos, inkább sülten elkészült sötétebb húsokhoz, vagy barnaszárnyasokhoz, tehát kacsához, libához lehet javasolni, és egy ilyen nagy Grand Superior bort pedig nyilván nagy vad vagy marha pecsenyékhez, barnamártással, gyümölcsel, szószokkal kísért, gazdagon fűszerezett ételekhez, ragukhoz tudom elképzelni. Illetve még a gyümölcsösebb bikavéreket a jó magyaros ételekhez. Tehát a paprikával készült ételekhez azt gondolom nagyon bátran ajánlhatjuk.
Kitüntetett helyzetben vagyunk Zolival mindketten, hogy ezt a csoda finom és szép bort kóstolhattuk itt az adásban, és csak jó szívvel tudjuk ajánlani ugyanezt a kísérletezést nézőinknek, hallgatóinknak egyaránt. És ha már kísérletezés, bár úgy érzem, hogy a kezdéssel már rögtön föltettük az íre a pontot ezzel a Grand Superior bikavérrel, hogy mi mindent fog tartogatni számunkra a nem mindennapi mindennapi, az néhány percen belül ki is derül.
Nem mindennapi, mindennapi. Avagy keressük a kategória legjobbjait.
Eljött a leleplezés pillanata, már is az első számú versenyző.
Egyes tétel, a Juhász testvérek pincészet, egri bikavérből a klasszikus kategóriában, 2021-es évjárat, tehát ez volt a legfiatalabb egyébként a sorban, és az ára is egy kedvező, áll egy nagyon emblematikus termőle, elég nagy volument bocsájt ki, a rozéborairól nagyon ismert, nagyon híres, egyébként volt itt a adásunkban a pincészet képviselő, és ez a bikavér itt nagyon, azt gondolom, nagyon jól szerepelt, az egyes tétel, aminek a fiatalságát, gyümölcsösségét nagyra értékeltük.
Ezt föl is fedeztük mi magunk is. Megyünk tovább, a kettes számú versenyzőnk.
Bojki pincészet, Bojki János a borász, egri bikavére, 2020-as évjárat, és itt is szintén jól szerepelt. Ugye egy évjárat, a 2020-as évjárat, ahogy említettem, de egy kellően hosszú, szép kerek tannirokkal rendelkező bor volt, átlag, lássi picit talán jobban muzsikált, jól szerepelt. Árban az öt bor közül ez volt a legdrágább bor.
Ez még azért egy fontos adalék információ lesz az a vég ítélet helyett az ajánlattételnél, de előtte még a hármas versenyző.
Tóth Ferenc pincészet, ő is egy nagy öregje, emblematikus szereplője a borvidéknek, ő családi pincészet, nem jelentős, nem olyan nagy volumen, de azért érdemi áruházakban, horekában, tehát étterempiacán is nagyon elismerten és megtalálhatók a borai, és a sorban az ő boruk volt a legidősebb, 2019-es évjáratú bor, amit most kóstoltunk.
Megyünk tovább, robogunk a négyes számú versenyzővel.
Petrény Pincészet a negyedik a sorban, az ő Egribika vérük 2020-as évjárat, és itt is nagyon jól szerepelt, jó test, szép lágy, kerek tanninokkal, egy nagyon jó minőség volt, és az ára középen szerepel ebben az ár skálában, ahol az öt bor szerepel, elhelyezkedik.
És zárjuk a sort az ötös versenyzőnkkel.
Egyik legnagyobb termelője a borvidéknek az Ostoros bor, Ostoros Pincészet, régi szövetkezetből alakult át, és egy elég nagy kibocsátású ostorosi székhelyű Eger melletti település, ahol ők dolgoznak. Az ő bikövörük nagy választékkal, széles portfólióval dolgozik a pincészet, mind minőségben, mind fajta választékban. Egy nagyon, nagyon stabil pincészet, megbízható minőséggel alapvetően, és hát azt mondom, ez a bor, amit most kóstoltunk, egy ilyen pont ez a nagyon megbízható, korrekt, jól fogyasztható kategória, ezt hozta, amit elvárás egy ilyen pincészettől. Nyilván többre is képes, mert vannak magasabb kategóriás borai is, de ebbe a kategóriába a szükségeset nagyon szépen teljesítette, és árban egyébként az ő boruk a legkedvezőbb az öt bort tekintve, úgyhogy ez, ha az árérték arányt nézzük, akkor ez is egy fontos szempont lesz.
Teljessé vált a borsorunk, az ár-érték-arány dimenziót csak annyiban finomítani, már a felvezetőben mondtad a két végletet.
Nagyon jó középáras a hétköznapi borfogyasztásban, a vörösborok esetében a reális és nagyon